Egyre ahogyan egyre inkább benne vagyunk az őszben, és közeledik az egyház évvége, az Anya Szent Egyház is a liturgiájában az életünk őszére hívja fel a figyelmet a végső dolgokra. Minden szentek 8. barátai vasárnapon, és november 1-ét is a holtakó napja, vagyis a tisztító tűzben szenvedő lelkekért való imádság hónapja. A mai evangélium és az olvasmány is fölhívja a figyelmünket arra, hogy Krisztus az, aki maga a gyógyító, aki a halálból is fel tudja kelteni az embert, akinek még a ruhája érintése is gyógyít. Talán a hagyományos Krisztusnak egyik legkülönlegesebb mozzanata az, amikor az Úr felmutatáskor a minisztráns ugye emeli a celebránsnak, a papnak a mise ruháját. Nyilván, hogy ennek egykor praktikus értelme volt, hogy a nagyon súlyos anyagból és nagyon súlyos díszítésekkel ellátott mise ruhát így megkönnyítik, tehát hogy könnyebben tudja a pap fölemelni a kezét, de egy nagyon szép szimbolikus jelentés is járult ez a gesztushoz idővel, nevezetesen ennek a vérfolyásos asszonynak a példája, hogy Krisztusból az ő emberi természetéből is előáll, amely meggyógyít minden betegséget, minden baj, minden szenvedést, és hogyha a papa a liturgiában és a szentmisében különösen is Krisztust jeleníti meg, mondhatni második Krisztusként van jelen, akkor az ő ruhájuk is valamiképpen előáll. Tehát annak a kifejezése, hogy részesülni akarunk ebből a Krisztusból áradó, gyógyító, megváltó erőből. De a halál föltámasztások is azt mutatják, hogy Krisztus előtt még a halál is csupán egy álom. Pedig minden ember tehetetlenül áll a halál előtt. Semmilyen emberi tudomány, emberi okosság és ügyesség nem tudja ezt a problémát kiküszöbölni. De Krisztus előtt ez sem megoldhatatlan. Könnyen felépeznek a halál állában is. Az evangéliumokból úgy olvassuk, hogy az Úr Jézus 3 halottat támasztott fel. Nyilván ez nem biztos, hogy egy kimerítő lista, hiszen nagyon sok olyan van még, amit az Úr Jézus tett és cselekedett, tett és mondott, ami nincs leírva az evangéliumban. De ezt a 3 halottat név szerint is megemlíti a leány, ami a mai evangéliumból, azután a Naivikul és barátját Lázár. Az egyházadják ezt a 3 földtámasztást is úgy magyarázzák, hogy ez a bűnösöknek a 3 típusát jelenti, akiket az Úr Jézus fölkelt a lelki halálból. Ugye a leány azokat jelenti, akik csupán valóságból, tudatlanságból védkeznek, nagyon sokszor csupán gondolatban vagy titokban, és hát őt ugye az Úr Jézus nagyon könnyen feltámasztja, csupán egy pár szót kell hozzá. Megfogta a kezét és a leánytól kell. Egy egyszerű gesztus. A naivikul az már azokat a bűnösöket jelenti, akik többször visszaesnek, rossz szándékúak, tehát teljes tudatossággal és akarattal, tettek és nyilvánosan végeztek. A Lázár pedig azokat jelenti, hiszen ő már ugye negyed napja halott, és már szaga van, tehát a halál már teljesen átvenne rajta az uralma, ő a megrögzött bűnösöket, a megáltalkodott gonoszokat jelenti, akik már nem is próbálnak a bűneikről szabadulni. De az Úr Jézus még ilyenkor is meg tudja adni azt a kegyelmet, hogy akár, mint a jó lakor esetében az utolsó pillanatban is lehetőségük legyen a bűnbánatnak és a megtérésre. És mindezben az arra is fölhívja a figyelmünket, hogy a testi halálnál és betegségnél sokkal súlyosabb probléma a léleknek a halála és a betegségnek. A testi navajái bajai beleértve még a halál is a ideiglenesen. De az a lelki halál, amit a bűn okoz, az ugye örökké való, visszatorhíthatatlan. Az felől nincs már semmilyen menekvés, és a Úristen kegyelme is addig tud rajtunk segíteni, amíg itt vagyunk a Földön. mert itt a Földön még semmi sem dölt el. Mindig lehet ugye még bűnbánatot tartani, megjavulni, ahogy például rosszabbá is lehet válni. De amint a halál leáll, akkor már a döntésnek az időszaka lezárult, akkor már véglegesül az a döntés, amit a halál pillanatában meghoztunk. Tehát ott már a kegyelem sem tud változtatni az akkori állapotunkon. De amíg tart a kegyelem ideje, a megtérés, a gyógyulás, a földtámadás ideje itt a Földön, addig Krisztus ereje és az ő személye is jelen van az egyházban, az ő szentségeiben, elsősorban az eukarisztiában. Csak ugye élni kell ezekkel az eszközökkel, együtt kell működni, mert az Úristen semmit sem erőltet rám, ha mi nem akarjuk, ha mi elzárkózunk előle, hanem mindig meg kell nyitni a szívünket, meg kell ragadni az alkalmat. Ezért is hangoztatom sokszor azoknak, akik ugye, hát most a tavasz járvány hullám idején, hát nem csak, hogy elszoktak a templomba járásról, hanem olyan kényelmesnek is tartják azt, hogy majd otthon online megnézem a misét, nem kell megerőltetni magam, hogy ide jöjjek, és a szentséget is kettesít, nyugodtan nélkülözhetem, és akkor hányan vannak, akik ugye, hát azóta se járnak a szentségekhez, hogy a templomok tavasszal bezárulnak. Hát ugye itt kell nagyon hangsúlyozni, hogy a kegyelem ideje az nem örökké fog tartani. Szentségek nem lesznek mindig hozzáférhetők, ahogy tavasszal is volt pár hónap, hogy nem voltak hozzáférhetők. Tehát ne vegyük olyan magától értetődő dolognak, ami nekünk automatikusan jár, hogy bármikor mi megtérhetünk is, bocsánatot kérhetünk, hanem a pillanatot kell megragadni, ami most van. Lehetőségünk adati, nem tudja, hogy meddig tart ez a lehetőség, ugye a járvány is arra rámutat, hogy bármelyikünk megfertőződhet, akár súlyos állapotba is kerülhet, akár meg is halhat életkorától függetlenül. Nagyon sokszor ez értetlen, hogy ki miért kerül súlyos állapotba. Tehát veszélyben van a test életünk, és ezáltal veszélyben van a lelki üdvösségünk is. Ezért nem szabad játszani a lelkünk állapotával. Nem szabad elodázni a megtérést, a bűnbánatot, a szentséget védelni. És hát a mai evangéliumnak ezt a mozzanatát is az egyházadják nagyon szépen elmagyarázzák, ugye, hogy mit jelentenek a síkosok és a tologó tömeg, amik körülbelül ugye összejöttek ott a halott leányzóknak a ravatlanok ellen. Nyilván akkor is voltak ilyen világi hívúságok, amikkel kísérték a temetést, és hát az Úr Jézus ezeket eltávolította, kitessékelte a halott szobájából. Az egyházatják azt mondják, hogy ez arra figyelmeztet, hogy a világi hívúságokra ne bízzunk. A világi örömök, a földi zajok, könnyelmű társaságok, az élvezetvágy, a földi kényelem, az nem tud, ahogyan a halottat sem tudták ezek a síkosok és zenészek völgyelteni, ugyanúgy ezek a földi élvezetek és hívúságok sem tudják biztosítani a tartós boldogságot, tehát ezeket ki kell pestékelni életünkből, meg kell tudni szabadulni, annak érdekében, hogy négy szem közt maradjunk az üdvözítővel, kiüríteni lelkünket az ő számára, megnyitni a szívünket az ő jelenléte és az ő cselekvése számára. Tehát amikor most a súlyosbodó járványhelyzet idején is szembesül az ember a maga gyöngeségével, a maga korlátaival, a maga haladóságával, a maga sérülékenységével, a maga tehetetlenségével, ugye mennyire elkényelmesedett az emberiség a mi korunkban, a modern korban is. Hányan elhitték azt, hogy hát a majd a mi tudományunk, a mi technikánk, a mi nagy ügyességünk, az mindent megold. Nem lesz többé semmi probléma. Majd mi egyedül elintézzük a saját boldogságunkat. Most is ugye hányan vannak, akik mint egy messiásként várnak arra a vakcinára, amiről nem is tudjuk, hogy pontosan mikor érkezik, milyen lesz a hatása. És hát ugye gondoljuk arra is, hogy hát ez a vírus nagyon arra az pánikra mutálódhat, előjön ezer egy másik vírus, ami talán még plusz vírus ennél, tehát a természettel nem lehet játszani. Ne gondoljuk, hogy egyszer se mindenkor a leírászók a természetnek. Nem vagyunk a természetnek az urai, saját életünk körülményeinek sem vagyunk az urai, tehát mindig nélkülözhetetlen az mindenség urába vetett bizalom, a vele való személyes kapcsolat, ezt tudja megoldani igazából a mi problémáinknak a legmélyebb és a gyökerét. Annyira örültem, testvérek, amikor most nemrég megtudtam, hogy a szlovák püspökök arra hívták fel a híveket, hogy karácsonyi minden pénteken tartsanak szigorú bőjtöt, úgy, mint nagy pénteken. Hát végre egy kis természet fölötti hívő gondolkodás is, hogy ugye persze, mindent el kell követni elvenileg, amit a tudomány józatot ugye előír és javasol, hogy elkerüljük a fertőzést. És ezért fontos például a maszk használata, amit most előírta újonnan, előírta a vigoros úr ebben az egyházmegyében, meg az állatlanságot is előírta. Továbbá ugye vigoros úr kéri a távolságtartást és a szentséget. Hát hála Istennek, mi ezen a szentség igen sokan vagyunk, és nagyon nehéz a távolságot tartani, de mielőtt mi visszavezetnénk a képviselőket, próbáljuk meg még azt, hogy szellősebben üljünk, akik nem egy háztartásban laknak, azok nagyon távolságra jönnek egymásról, és ezért tettük ki a székeket, és ott van a szólamot tettük neki elő is. Tehát még egy csomó szabad szék van, semmiképpen ne hátul dömörülünk, mert az a legrosszabb. Tehát és azt sem gondoljuk, hogy hát a templomban nem nincs lehetőség a fertőzésre. Most volt egy két hete, Montenegróban meghalt az ottani ortodox egyházfő, a metropolita, több tízezres tömeg jelent meg a temetésen, hát csókolgatták a halottat, ahogy ottan szokásban van, és hát természetesen mindenféle maszk nélkül tömörültek nagy számban, és hát azóta a pátriárka is kórházban van, a metropolitának az utódja is kórházban van, egy csomóan a hívek között is megfertőzöttek. Hát nem hív az, amikor Isten kísérjük, hogy hát most művelj csodát, és itt is most, hát függesz fel a fizika és a biológia törvényeit, a mi kerülményeit. Tehát az Úristen ilyen nem tesz, nem szabad könnyelmű megtenni, tehát emberi józan észre meg kell tenni, ami megtehető. De tudjuk, hogy ez még mindig messze nem elé, ettől még mindig messze nem vagyunk biztonságban, mert a mi biztonságunk is, ami reményünk végső soron, az Úristen. Tehát is ezért is gondolom, hogy milyen örvendetes, hogy hát, hogy régen az Úristen is bővítel és imádat is szembe szállva, például a járványokkal, például a háborúkkal, a különböző evilági bajokkal is, próbatételekkel. Tehát végső soron ez azt fejezi ki, hogy a te kezedben vagyunk, Urunk, tőled függünk, te tudsz egyedül minket megmenteni. És ezért olyan fontos az is, hogy mindent megteszünk azért, ugye, hogy a templomokat nem csak nyitva tartsuk, hanem hogy akárhova is megy a járvány, hogy a liturgia nyilvánossága is megmaradjon a szentségekhez járulásnak a lehetősége, ugye nekünk óriási kegyelem és a óriási a lehetőség, hogy ez még mindig megadatik nekünk. Hát gondoljuk földvidékre, gondoljuk Európa számos államában, ahogy állami parancsnak leállították megint a liturgiának és a szentségi szolgáltatást. És hát ahol az püspökök most harcolnak azért, hogy legalább valamilyen korlátok között engedélyezzék a nyilvános liturgiát. Tehát ugye a hívő gondolkodás is nagyon fontos, hogy tehát a szentségek és a szentmise és a szent liturgia az nem egy szabadidős tevékenység, ami hát olyan jó, ha van, de akkor sem baj, ha nincs. Tehát bármikor föl lehet függeszteni, mint a kirándulást, mint a sportolást, mint a kozmetikushoz járást, vagy bármilyen szabadidős tevékenységet. Nem! A szentmise és a szentségek azok az élet erőt jelentik számunkra. Tehát abszolút esszenciális lényegi követelmények a hívő ember életében. És hát, amikor szembesülünk a legnagyobb problémával, a fizikai halállal is, hát akkor is, ugye milyen szépen tudja a mai szentlegében Szent Pál apostol, hogy a mi hazánk a mennyben van, onnan várjuk üdvözítőket Jézus Krisztust, aki átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi az ő megdicsőült testéhez. Tehát amikor most különösen novemberben is halottak napja tájékán, látogatjuk a sírokat, emlékezünk a mi elhunyt szeretteinkre, és szembesülünk a saját fizikai elhunyásunk gondolatával is, közeledtével is, akkor sem teszi ezt a keresztény ember reménytelenül, magába roskadva, összetörve. Szent Pálapostol azt mondja, ne úgy gyászoljátok a halottakat, mint a pogányok, akiknek nincs remény. Mert nekünk igenis húsvét óta van remény. Rettenetes érzés az persze, ezt tanúsítom, hogy ahogy múlnak az évek, hogy az ember öregszik, és egyre többen vannak, akik már ugye a saját családjából is odaállnak a másikából. Most már nem csak távoli rokonok, dédapák, dédanyák, nagyszülők, hanem most már szülők is, most már egészen közeli családtagok is. Tanár, egykori iskolatársa, mert nekem is az évfolyam, amikor kettő iskolatársa van, aki odaállhat már, már nem él. Tehát érezzük azt, hogy ez egy valós fenyegetés, ami engem személyesen fenyeget, hogy megszűnik a bölcsőségem. De ez nem azt jelenti, hogy kétségbe kell esni. Hát Krisztus föltámadta a halált, eltiporta a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott, ahogyan a keleti egyház életünkségből. Tehát Krisztus az élet ura, az életnek a megadója. És nekünk pedig a mi életünknek a záloga a Krisztussal való kapcsolat. Különösképpen a szentségek által. Úgy nevezzük, hogy az oltári szentséget, hogy az örök élet záloga. Tehát már most az eukarisztia által megkapjuk előzni annak, amit majd az örök életben visszaadhatatlanul végén birtokolni fogunk. Ezért a legfontosabb számunkra, hogy az eukarisztiát magunkhoz vehessük. Azért tartunk tisztán a lelkünket, azért nyomunk rendszeresen, azért igyekszünk megkérni, keresztényként élni, hogy az eukarisztiát nem ítéletünkre és kározatunkra, hanem üdvösségünkre vegyük magunkhoz. És akkor a bennünk élő Krisztus majd ki gyomlálja szívünkből a bűnöket, a hibákat, a hiányosságokat, és az ő kegyelmével erények fognak majd támadni előnkben és az életünkben. És az ő kegyelme által diadalmaskodni fogunk a betegségen, az öregségen, az elmúláson, a halálon is. És hát ennek a keresztény reménynek, a föltámadás reményének és az örök élet reményének a fényében imádkozunk most novemberben is a halottaikért. Ugye tudjuk, hogy az idén a helyzetre való tekintettel az apostoli szentszék kiterjesztette a búcsú nyerés lehetőségét az egész hónapra. Tehát 8 alkalommal, november folyamán bármikor 8 alkalommal nyerhetünk teljes búcsút elbújjaink javára. A szokásos feltételekkel, tehát jónás, áldozás, nem kell 8-szor jónni, elég egyszer, de áldozni az 8-szor kell. És 8-szor elmondani ugye már a szokásos imákat, a szentek a szándékára, mi adják hiszen egy üdvözlét, és temető látogatás is hozzátartozik mind a 8 alkalommal, tehát hogy a temetőben imádkozzunk az elmúltjainkért. És ilyen módon egyfajta szeretett csomagot küldünk a túlvilágra a teljes búcsú formájában, hogy ezek a mi elmúlt szeretteink, vagy hogyha nekik már nincs rá szüksége, akkor majd az Úr hallgat, adja a búcsút, akinek a legjobban szükség van rá, te szüksége van rá, tehát ugye szeretett csomagot küldünk, még a halálon túlra is, hogy segítsük ezeket a mi elmúltjainkat. Mennyi minden kapunk tőlük, és mennyi minden hiányozna az életünkből, hogyha ők nem harcoltak, nem küzdöttek, nem adták volna át a értékeik, a lelki és anyagi kincseik legjobbát számunkra. Tehát ezt nekünk meg kell köszönni valamiképpen. És most már, hogy már nem itt vannak a Földön, csak ilyen lelki módon tudjuk megköszönni, hogy imádkozunk értünk, hogy szentség ajánlókon értünk, és a leginkább, hogy teljes búcsú ajánlók föl az ő javukra. Az Anyaszent Egyház kincses tárából, tehát pótoljuk azokat a hiányokat, amik miatt ők még mindig nem tudnak Isten színelátására eljutni, és ilyen módon meg tudnak szabadulni a kintól, és el tudnak jutni életünk céljához, Isten színe látásához. Hát egy ilyen lélek nagyon-nagyon hálás tud lenni, és nagyon-nagyon boldog lesz majd egy találkozás az örök életben ezzel a lélekkel, aki a mi búcsúnyelvésünk által tudott eljutni az örök boldogságba. Ugye azt szokták mondani a teológusok, hogy a tisztító tűzben a szenvedések sokkal erősebbek, mint a földi szenvedések. Tehát olyan is mondtak, hogy Szent Tamás, hogy odáll a legenyhébb szenvedés, az nagyobb, odáll a legenyhébb szenvedés nagyobb, mint itt a Földön a legsúlyosabb elképzelhető szenvedés. De ugyanakkor azt is tudjuk, hogy ezek a lelkek szívesen szenvednek, és még ha el is kerülhetnék a tisztítótól szenvedései, nem menekülnének el előle, mert hiszen előttük van a cél. Tudják, hogy ők már biztos nem távoznak el, biztos előbb-utóbb eljutnak az örök boldogságra, és hát ez a szenvedés segíti őket ebben, és gyorsítja ezt a tisztulási folyamatot, és sietheti azt a pillanatot, amikor végre beteljesedik a vágyakozásunk az Isten szívén. Tehát mi is ilyen szeretettel, ilyen vágyakozással imádkozunk a halottainkért, hogy egykor majd legyen, aki értünk is imádkozik, aki értünk is megteszi az irgalmasságnak ezeket a lelki cselekedeteit. Hát így valósul meg a szolidaritás a földi, a megdicső és a tűz és a szenvedő egyház között, így tudunk egymásnak lelki segítséget nyújtani, lelki irgalmasságot cselekedni, és ilyen módon tud megvalósulni az, hogy aki Krisztushoz csatlakozunk itt a Földön, a keresztény és a szentségek által, majd a halál, a bűn, az öregséget, a betegséget, minden földi nyavaját megőzve, találkozhassunk majd egykor örökké és végérvényesen abban a hazában, ami nekünk készítettek az idő kezdetétől fogva, ahol már minden gáz és tárgyal megszűnik, hiszen Isten lesz minden mindenben, ő lesz a mi táplálékunk, és a mi kimeríthetetlen boldogságunk, egy örökké valóságunk.